részvénytársaság. Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt tőzsde játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában.
Az RT vendége Merhala Zoltán, a Sejtbank Kft. Programvezetője, kérdező társaim pedig egyrészt Váradi Tibor lesznek, valamint Parag Szabolcs, akik köztudottan civilek, és bár az egyik mondjuk pártelnök, de ez minket sosem zavart abban, hogy úgy mutassuk be, mintha civil lenne. Igaz?
Így van, és én azt a nézetet képviselem, hogy a pártság, meg a pártban részén ez egy nagyon is civil dolog. Arról, hogy ez teljesen egy ilyen leválasztott szféra lett a közéletről, erről azt gondolom, hogy csak az a pártocska tehet, aki jelenleg a parlamentben üldögél. De mindegy, váltsunk témát.
Helyes. Beszélgessünk egy kicsit a genetikáról, mert hogy az napjainknak az egyik legfontosabb kérdése, és csomó erkölcsi aggályt vet fel, legalábbis bennem, például a klónozás. Mondjuk egy csomó jó dologra lehet használni a modern génsebészetet, meg egy csomó rossz dologra is, úgy gondolom, mint ahogy mindent. Tehát így a penge is úgy tudom, hogy alkalmas arra, hogy borotválkozzunk, meg alkalmas arra is, hogy megöljünk vele egy embert, mondjuk elvágjuk a torkát. Szóval sok mindenre alkalmas, és a génsebészet is valami ilyesmi. Az az őssejt program, amit Merhala Zoltánék a Sejtbank Kft-vel működtetnek, ezt gondolom, hogy arról szól elsősorban, hogy a kis csecsemőknek az őssejtjeit, azokat levegyék, és később lehessen tenyészteni nekik szerveket, hogyha életük során különböző betegségekbe sodródnának, és akkor mondjuk szükségük lenne mondjuk egy májra, vagy egy tüdőre, vagy ilyesmire, és akkor azokat kitenyésztik nekik, igaz?
Igen, jó napot kívánok, de ez azért a messzi jövő. Ennél van egy sokkal praktikusabb haszna is annak, hogy az őssejteket megőrizzük. És ugye itt most konkrétan a köldökzsinórvélből kinyerhető őssejteknek a megőrzéséről beszélünk, amik nagyon jó képességű őssejtek. Tehát mondhatni, hogy azokból az őssejtekből, amik a kifejlett szervezetből gyűjthetőek ki, ezek azok a fajta sejtek, amik leginkább képesek arra a funkcióra, amit elvárunk egy őssejtől. Mert hogy azt várjuk el tőlük, hogy bármilyen fajta szöveti funkciót vegyenek föl. Ezt említette ön is, ugye, hogy azt várjuk az őssejtektől, hogy ők például legyenek májsejtek, vagy legyenek hasnyálmirigy sejtek, vagy legyenek akár hámszöveti sejtek.
Azért, mert minden sejt ezekből a sejtekből alakul.
Így van. Tehát azt úgy kell ezt
elképzelni. Tartalmazzák az összes többi differenciált sejtnek
Nem, hát úgy kell ezt elképzelni, hogy minden sejt tartalmazza ugyanazt a DNS láncot. És az őssejteknek megvan az a képessége, hogy ő egy adott szegmensét a DNS-nek aktiválja, és ezáltal kezdjen egy olyan fajta működésbe, ami éppen azt a funkciót adja.
Erkölcsös dolog olyan kutatásokat végezni, kezelési eljárásokat kifejleszteni, amelyekből elvileg emberi lény fejlődhet ki. A vélemények megoszlanak, egyesek a fejlesztések várható hasznát hangsúlyozzák, mások az ember életet védik. Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottsága törvénymódosításban emelte ki a környezeti technológiák fejlesztésének alkalmazásának szerepét. A parlament annak szükségességét is hangsúlyozta, hogy harcolni kell a nők kizsákmányolása ellen, és megengedhetetlennek tartja az emberi szaporodást célzó klónozás valamely közösségi programból való támogatását és finanszírozását. Az önkéntes és térítésmentes adományozást a nemzetközi regiszterhez csatlakozó donorok számát növelve, közös alapelvként és megfelelő minőségi előírások garanciák mellett kiemelten támogatni kívánja csontvelő vagy akár köldökzsinórvér őssejtek esetében is. A vatikáni felfogás szerint az ember biológiai léte a test-lélek egységeként élő embert alapvető megnyilvánulása, így ápolása és gyógyítása nem csak a testet, hanem az egész embert érinti, testestől lelkestől. A katolikus egyház nézete szerint a lélek fogantatáskor lép be a testbe, ezért már a megtermékenyített petesejt elpusztítása is bűnös cselekedet. Az ember nem veheti át a folyamat irányítását, mert akár csak a mesterséges megtermékenyítési kísérletek során rengeteg lélek veszne oda. Mit hozhat a jövő? Az embrionális őssejtkutatás elfogadhatóságát, illetően szinte lehetetlenség a különféle világnézetű érdekeltségű köröket konszenzusra jutatni. Egy dologban azonban a vélemények teljesen megegyeznek. A köldöksi norvérből nyert őssejtek felhasználása kutatás vagy gyógyítás céljából teljesen elfogadott, sőt javasolt. Az így nyert őssejtek levétele azonban hosszú távon számos egyéb etikai kérdés sejtett. Vajon hogyan értékelhető majd egy halálos betegségben szenvedő gyermek szüleinek cselekedete, ha csak azért vállalnak még egy babát, vagy segítik elő másodszor is a gyermekáldás Lombik Baby program segítségével, hogy beteg gyermeküket a gyógyulás egyetlen vélt lehetőségéhez, a köldöksi norvérből nyerhető őssejthez juttassák.
Arról kérdezem Merhala Zoltánt, hogy neki vannak-e aggályai a klónozással kapcsolatban a jövőre vonatkozóan?
Ami az őssejteknek a felhasználását illeti, és a betegségeknek a gyógyítása a cél a klónozással, akkor nincsenek semmiféle aggályaim ezzel szemben. Mert ugye mi történik a klónozáskor? Tehát azt várjuk, és az a klónozás, amikor ezek az őssejtek, ahogy az előbb beszéltük, fölvesznek egy adott funkciót. És ezt már akkor is elértük, és erre akartam az előbb kiukadni, hogy nem éppen a szervépítés lesz majd ami célunk, ami tulajdonképpen egy klónozás, hanem már azzal elérjük a klónozásnak a kezdeti stádiumát, hogy azokat az elhalt sejteket, amik egy betegség okán elhalnak egy adott szövetben, azokat pótolhassuk egy őssejttranszplantációval. És ebben hol van etikai aggály? Tehát tulajdonképpen nem kell másra gondolni, mint arra, hogy egy betegség okán tehát elhalt szövet, az regenerálódik a mi szervezetünk saját maga képessége által. És úgy, hogy a szervezetünkben ott az őssejt. Na most egy őssejt transzplantációval erre a regenerálódási készségünkre segítünk rá.
Megpróbálom még kicsit jobban érteni, és talán a hallgatók is, tehát mondjuk megszületik egy baba, és akkor a köldökzsinórjából félreteszünk ugye egy őssejtet. A
köldökzsinór véréből.
Véréből, jó, oké. Betesszük a hűtőbe. Igen. És akkor, hogyha ne adj Isten a gyereknek valamilyen betegsége van, mondjon egyet, csak segítsen, hogy elképzeljünk valami.
Cukorbetegség.
Cukorbetegség, akkor ezt a sejtet valahogy bejuttatjuk a szervezetünkbe.
A hasnyálmirigybe, és azt várjuk, hogy ez az őssejt megérti, hogy neki inzulint kell termelnie, és onnantól kezdve meggyógyítottunk egy cukorbetegséget, és nem egy életen keresztül kezeljük azt kívülről bevitt inzulinnal. Mondok egy más példát. Ami most nagyon felvetődik, mint egy praktikus haszna az őssejttranszplantációnak. Azt mondják, hogy azzal, hogy az őssejtek megértik, hogy ők például hámszöveti funkciót kell, hogy fölvegyenek, egy égési sérülés hatékonyabban gyógyítható őssejttranszplantáció alkalmazásával.
Ez tök jó. Ez tök jó.
Fantasztikus.
És akkor vajon mik okozzák ezeket az erős indulatokat? Mert tényleg itt olyan sok zavarba ejtően, nehezen érthető elméletet, elgondolást hallani, hogy összekapcsolódik ez például az emberi reprodukció problémájával. Igen, vannak olyan...
Az embrionális őssejtek területe.
És vannak ilyen kutatási irányok, módszerek, vagy esetleg tervek például szervnövesztésnél, ahol tulajdonképpen az, hogy egy életképes magzatot valamikor érés, növekedés folyamatában visszafognak, hogy csak az egyetlen szerv fejlődjék ki? Tehát vannak ilyen modellek is?
Úgy kell ezt elképzelni, tehát a petesejt az megfogan a spermasejt által. Elkezd osztódni. És akkor van ez a szederszerű állapot, amikor még minden sejt mindenre képes. És utána pedig aztán elkezdenek specializálódni a sejtek az osztódás során, és az egyikből lesz. Ilyen fajta sejt, olyan fajta, nem kell most sorolni.
Tehát vannak olyanok, akik szorgalmazzák, hogy már ebben az állapotban
ebben a fajta minden tudó állapotban állítsuk meg, és ezeket használjuk betegségek gyógyítására, szervek előállítására.
És ön mit gondol erről?
Ez etikai.
Tehát ez etikai kérdés itt.
Igen, szóval ebben nagyon erős kontroll kell, és én személy szerint teljesen egyetértek a Vatikánnak az álláspontjával.
Uh-huh. Csak ennél még tovább is mehetünk. Tehát ennél még súlyosabb aggályaink is lehetnek, mert hogyha szerveket tudunk növeszteni ilyen módon, akkor akár egyedeket is tudunk reprodukálni ilyen módon, de sőt, még tovább lehet menni. Nyilvánvalóan hosszú távon a génsebészet képes lesz arra, hogy bizonyos adottságokat följavítson az adott egyedben, bizonyos adottságokat meg lerontson az adott egyedben. Aldous Huxley írt egy regényt, az a címe, hogy Szép új világ. ebben alfákról, bétákról, gammákról és egyéb genetikai státuszokról ír a jövőre, a jövőben, tehát ő ezt a jövőbe vetíti, mint lehetőséget, mely szerint genetikailag fogják meghatározni a kasztokat már a születés előtt. Tehát ő akkor még nem genetikailag képzelte ezt el, hanem nem úgy emlékszem, hogy több oxigént kap a fejlődés során az agya, vagy kevesebb oxigént, tehát megvonják az oxigént, tehát az, akinek nincsen szüksége arra a jövőben, mert már megtervezik a sorsát. Tehát ő mondjuk fizikai munkás lesz. Nem lesz akkora szüksége arra, hogy gondolkodjon, és akkor olyan módon adagolják neki az oxigént. Hát nyilván Huxley ezt akkor így tudta elképzelni. Most ennek már a génsebészet fejlődése folytán sokkal komolyabb lehetőségei merülnek fel.
Hát igen, de mit csináljunk? Álljunk meg a génkutatás. Van ez az úgynevezett humán genom program, ugye, ahol az emberi fajnak a 25 ezer génjét azonosítani akarják, és ebben 99%-ig készen is vannak. Tehát tudják azt, hogy melyik gén milyen betegségért, milyen jellemzőért felelős. És hasznos ezt tudni? Én azt gondolom hasznos. És a betegségek gyógyítása szempontjából ez pedig feltétlenül hasznos.
Csak amikor kitaláltuk, amikor feltaláltuk a borotvát, azóta nem kell, hogy szőrös legyen a pofánk is. Azóta viszont sokkal nagyobb arányban történnek erőszakos bűncselekmények, mert a borotva az fegyvert adott a kezünkbe, hogy egymás
borotvát elmetünk. Nem lennék biztos, hogy...
Jó, erre nem vagyok teljesen meggyőződve, de egy valami viszont egészen biztos, és ezért tűzbe teszem a kezem, hogy még soha a történelem során nem fordult elő, hogy valamire volt technológiai lehetőség, és annak a fejlődési iránya nem indult meg. Tehát, hogy az nem kezdődött el burjánzani, az az irány. Hát, bármire is lett lehetőség. Tehát, ahogy megteremtődött a lehetőség az atomreaktornak, és az atomerőműnek, abban a pillanatban létrejött az atombomba, és be is lett vetve. És minden egyes fejlődésnek megszületett a hátulütője, vagy a rossz iránya, a sötét iránya, és az is fejlődött gőzerővel. Sőt, gyakran sokkal nagyobb pénzekből, mint a jó irányú fejlődés.
Én lehet, hogy naív vagyok, de én bízom a civilizációnak a mértéktartásában és a józanságában, és erre hadd mondjak egy példát. Ugye az előbb említettem a Human Genome projektet, ami által azonosították azt a gént, amelyik a homoszexualitásnak a kialakulásáért felelős.
Hmm.
És de most megvan ez tény, tehát ezt tudományos ténynek vehetjük.
Igen. És a 90-es évek elején, nem tudok pontosan idézni, de tudom az adatot, hogy annak lehetőségével, hogy ugye magzati korban tudunk genetikai állományt vizsgálni, így magzati korban diagnosztizálni tudnánk azt, hogy valaki homoszexualitás kialakulásának várományosa. És ez alapján megkérdezték a szülőket, hogy vajon kiválalná a homoszexuális gyermekét. És akkor valami...
Jól érzem, hogy ebben a kérdésben is a Vatikán álláspontját képviseli?
Nem, most ebben azt akarom mutatni, hogy a civilizáció hogy véleménye, hogy változik ebben a kérdésben egy dekád alatt.
Mondjuk a 90-es itt a Vatikán évek elején... Az nehéz, tehát Vatikán nem mondaná azt, hogy vetessük el.
Igen. Ez komplex kérdés.
Nagyon komplex.
De tényleg szabadna, hogy kit a pápának ezzel a tudomány.
Igen, de ez azt akarom, hogy 20%-a.
Ezt mennyire hivatkozhatok én erre? Mert tehát azért tehát én nem tudtam már, hogy ez tudományosan egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a homoszexualitás genetikai módosulásra visszavezethető.
Tehát nem állt a
be. De vannak homoszexuálisok, akiknél nincsen ez a genetikai módosulás, tehát hogy van kulturális lehetőség is azzá válni.
Nagyon izgalmas.
Ugyanakkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk George W. Bushhoz, az ön amerikai kollégája, egy nagy tudású génsebész ellátogat, és azt mondja, hogy Mr. Bush, én garantálom önnek 30 éven belül a tökéletes gyilkológépeket, és belőlük egy hadsereget, szeretnék kérni egy nagyobb kormányzati összeget erre, hogyha ezt a szenátus a számomra megszavazná, mondjuk, nem tudom én, 300 milliárd dollárt most, így mit tudom én, 10 éven belül, és akkor én 30 éven belül fogom szállítani önnek azt a szuper hadsereget, amelynek a katonái azok nem mindenféle autószerelők Nebraska-ból, amilyenek mostanában harcolnak a US Army-ban, hanem tökéletes gyilkológépezetek, tehát a genetikailag előállítható legjobb katonák, tehát az összes egyet közül a legjobb szeme van, az összes egyet közül a legnagyobb fizikai ereje van, az összes egyet közül a legnyugodtabb, a leghiggadtabb. Hát mindezekért gének felelősek. Az összes egyet közül a legalkalmasabb arra, hogy gyilkoljon, adott esetben, és hát akkor ehhez nyilván egy nevelés és szocializáció is társul, és akkor nehéz elképzelni, hogy erre George W. Bush azt mondaná, hogy kérem ezzel kapcsolatban, nekem komoly morális aggályaim vetődnek fel. Én azt gondolom, hogy az ember, mint szabad lény és mint szabad entitás egyszerűen nem tervezhető, nem tervezhető olyan módon, mint mondjuk a gazdasági folyamatok. Szóval az én számomra nehéz elképzelni, hogy de hogyha George W. Bush erre nemet mondana, akkor majd az ő utódja. Szóval a történelem során soha nem az erkölcsi aggályok érvényesültek, mindig a technológiai lehetőségek.
Igen, de azért a serpenyő, a másik serpenyőn azért van sok-sok haszon abból az ismeretanyagból, ami most rendelkezésünkre áll a genetika területén.
Igen.
És tudja, én nem az embrionális őssejtek ügyében és ért vagyok itt most, hanem azokért a szöveti őssejteknek a hasznának a bizonygatása ügyében vagyok itt, amiknek alkalmazásával feltétlenül hatékony gyógyítási lehetőségeket kínálunk számos betegség esetében. És ezek, hogyha nem azok, amikről az előbb beszéltünk.
De ahogy csak a szövetiek, akkor nem alkalmasak arra, hogy emberi...
Ez a fontos, hogy mondja. Tehát azok a fajta őssejtek, amikről mi beszélünk, amik már egy kifejlett egyedből kinyerhetőek, azok például nem alkalmasak ivarsejteknek a képzésére.
És ez hány napon keresztül a születés után, hány napon keresztül lehet még kinyerni?
Ott, a szülés. Hát hadd mondjam el ennek a gyakorlati lebonyolítását. Tehát megszületik a baba, leválasztják őt a köldökzsinóról, és még tulajdonképpen a méhlepény megszülése előtt, a méhlepény oldali köldökzsinort megszúrva, gyűjtik le azt a köldökzsinór vér mennyiséget, ami a lepényben visszamarad, és egyébként orvosi hulladékként kidobásra kerülne. Tehát itt még egy ilyenfajta morális, etikai kérdés sincs, hogy hát érdemes-e, tehát van-e haszna esetlegesen elvenni azt az 1,5 deciliter vért az újszülöttől, ami nekünk szükséges az őssejteknek a megőrzésére, mert hát nem tőle vesszük el ez a visszamaradt vérmennyiség, ami kidobásra kerülne a lepénnyel együtt.
És ebből nem reprodukálható egyed.
De nem. Egyed nem reprodukálható belőle, reprodukálható saját maga. És ez egy nagyon fontos hír számunkra, hogy szaporíthatóak az őssejtek, mert hogyha ugye azt várjuk tőlük, hogy ők beállnak egy adott funkcióra, akkor a regenerálódását az adott szövetnek nagyon elősegítik, hogyha minél több van belőlük.
És itt a regenerálódásnak vannak korlátai? Tehát, hogy például az emberi életet milyen mértékben, mely szerveket, mondjuk idegszövetet, azt lehet-e reprodukálni?
A kutatási eredmények, amiket ugye időről időre felkap a média, azok éppen olyan kutatási eredmények, amik arra hivatottak, hogy hát megmutattuk, hogy pankreász, hasnyálmirigysejt képezhető sejtből, megmutattuk, hogy retinasejt képezhető sejtből, és akkor jön egy másik kutatócsoport, és ő azt mondja, hogy megpróbálja megtalálni azt a kémiai indukciót az őssejtnek, aminek révén idegsejt lesz.
Tehát nem abszurd felvetés a 200 éves ember?
Nem, mert biológia, genetikailag 120 évre vagyunk kódolva.
Ez mit jelent?
Ezt honnan tudjuk?
Tehát nehéz a kérdés.
Rendes életmóddal
teljesen egészséges minden egyes sejtem megállok működni.
Igen. Tehát mi nem tudjuk, bár beszélnek az ősejtekről, az ősejtek alkalmazásának a lehetőségéről, olyan általános fiatalító kúrára, de azzal mi nem duplázhatjuk meg az életkorunkat.
Gondoljon gyermeke egészséges jövőjére. Őrizze meg a köldökzsinórvérből nyerhető őssejteket. Sejtbank, az ön hosszú távú partnere.
Ez az önök reklámspotja, hogyha jól tudom. Igaz?
Igen, igen.
Szóval ezzel hirdetik önök az önök szolgáltatását. Tehát a Sejtbank megőrzi ezeket a őssejteket, és akkor ezáltal később reaktiválható lesz mindaz a funkció az ember szervezetében, ami megsérült.
Elősegíthető. Nem reaktív, mert megvan bennünk ez a képesség, csak egy őssejttranszplantációval rásegítünk erre a képességünkre.
Mennyibe kerül egy ilyen őssejt megőrzés, egy ilyen programban részt venni?
Drága dolog. Tehát az, hogyha úgy rendelkeznek a leendő szülők, hogy az ő újszülöttjük számára megőrzik a köldökzsinórvérből kinyerhető őssejtet, akkor ezt egy komplex szolgáltatás formájában kapják meg, 342 ezer forintért, amiben már benne van a 20 éves tárolásnak is a költsége, de erre van különböző olyan fizetési konstrukciónk, hogy például két éven keresztül havi 15 ezer forinttal tudja finanszírozni vagy egy éves konstrukcióban is elérhető ez, hogy azért, hogy azért többen vállalkozzanak erre, jobban elérhető legyen a szolgáltatás.
Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy az egészség egyre inkább, és most már forradalmasodó mértékben árucik.
Vagy saját magunk gondoskodását, plusz gondoskodását kényszeríti ki.
Igen, de hát aki mondjuk rosszabb anyagi helyzetben van, az nem részesül ebben. Tehát azért régen arról volt szó, vagy legalábbis ehhez szoktunk hozzá, de lehet, hogy ez azért van, mert a Kádár rendszerben szocializálódtunk, hogy ami technológiai fejlesztés, mondjuk, és amivel hozzájárulhatunk az emberi béletnek az eléréséhez, azt hozzáférhetővé tesszük a társadalom egésze számára. És akkor ezt a TB támogatni fogja, és akkor ez az egészségügyi szolgáltatásnak a része lesz.
De itt nem maradjon ez így az a hallgatók fejében, hogy ez a Kádár rendszer érdemel, hát ez a felvilágosodás hatása a Kádár rendszerben.
Világos, de manapság, most így a legújabb kori magyar demokráciában egyre inkább
azt tapasztaljuk. Igen, nyomasztóan hanyatlik ez a gondolat.
Igen.
Hát, hogyha erről a területről beszélünk, akkor itt van egy nyilvánvaló megoldási lehetőség erre, amiben Nyugat-Európában igen erős erőfeszítéseket tesznek, az pedig nevezetesen a donorbanki szolgáltatás vagy működés, ami hát arról szól, hogy szolidáris bankokat képezünk, és azok, akik nem rendelkeznek a saját célú megőrzésre, azok lemondhatnak a köldögzsinórvér sejtjeikről, amik mondom egy ilyen szolidáris bankba kerülnek, és úgy, ahogy ugye a vérbankok működnek, ott immunológiai állományát az adott őssejt mintának megismerve rendelkezésre áll a
tehát én nem csak magamét, hanem másét is adott esetben.
Hát, hogyha immunológiai egyezőség van, akkor igen.
És milyen gyakori az immuni egyezőség?
Hát a csontvelőre tudok mondani önnek példát, 30%-os a sikeresség.
Itt azokról van szó, akik csontvelő átütletést is igénybe vehetnek egymás viszonylatában.
Igen, igen.
Aha.
Tehát nem túl szép.
Arról van szó, hogy ez rá lett bízva az emberekre, de a közösség, tehát mondjuk az egészségbiztosítási rendszer az nem gondoskodik a társadalomról. Tehát itt van egy az orvostudományt alapjaiban forradalmasító módszer, és az egészségbiztosítási rendszer úgy gondolja, hogy erre a társadalomnak nincs szüksége, aki akarja, az fizesse meg. Tehát megint azt tapasztaljuk, hogy egy olyan Charles Dickens világára emlékeztető vadkapitalizmus készül, amelyben a cityben élők, illetve a külvárosokban élők, azok egészen más esélyekkel nézhetnek az élet elé. Mondjuk aki a cityben él, az 30 évesen nem kell, hogy meghaljon egy halálos betegségben, mert rendelkezik azokkal az anyagi lehetőségekkel, amelyek révén reaktiválhat sejteket, vagy szerveket. Aki pedig a külvárosban él, az bele fog pusztulni olyan betegségekbe, amelyek gyógyíthatóak, pusztán azért, mert nem volt pénze, vagy a szüleinek nem volt pénze annak idején arra, hogy ezeket az őssejteket, ezeket kinyerje az ő szervezetéből. Vagy adott esetben nincsen pénze arra, hogy igénybe vegyen egy ilyen programot, ami pedig nem sokára már bárhol, bárki számára hozzáférhető, legalábbis technológiailag.
Mindenképpen. De mondom, itt kétfajta probléma van. Illetve kétfajta válaszom lenne erre. Az egyik az, hogy sehol a világon, nekem nincs arról tudomásom, hogy akár magán társadalombiztosítás révén a saját célú megőrzése az ősejteknek az finanszírozottá válna. Inkább az az elsődleges feladat, és a érzékenyebb egészségpolitikával rendelkező országoknál az az elsődleges feladat, hogy a donorbankokat tényleg, donorbankoknak a működését optimalizálják.
Államilag?
Államilag
finanszíroznak donorbankokat.
Igen, donorbankok működését.
Ezeknek a donorbankoknak az igénybe, donorbankokban tárolt őssejteknek az igénybevételét, ezeket a TB számára, a TB által finanszírozottá teszik.
Egészségügyi szolgáltatásá, gyógyítási eljárásokkal rendelkezésre.
Svédországban.
Vagy Franciaországban.
Na igen, hát ez a különbség.
Csak hát kiszámolták, hogy több tízezer minta szükséges ahhoz, hogy azért nagyjából lefedésre kerüljön immunológiailag az adott populáció.
Hát ez nem is olyan sok. Több tízezer ember ahhoz, hogy lefedjünk vele egy 50 milliós országot, látja, mondjuk, mint Franciaország.
Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt.
Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy ez a génsebészetnek ez a fejlődése, ez a rohamos fejlődése, ez hova fogja elvezetni a civilizációt, illetve hogy mi a jövője ennek. Mert hogy gondolom, mivel hogy ez az egész genetika, ez most még gyermekcipőben jár, feltehető, hogy a fejlődése az újabb és újabb kapukat fog megnyitni az ember számára. Vagy, és kérdés, hogy mi van ezek mögött, a kapuk mögött? Szép új világ, vagy egy még szebb?
Az őssejtek kapcsán azért merül fel a genetika, vagy a génsebészetnek a lehetősége, mert végre találunk egy olyan eszközt, egy olyan médiumot, aminek révén az én szervezetemmel, az én szervezetembe be tudom juttatni a helyesen működő gént. Tehát gondoljunk arra, hogy például van egy olyan fajta genetikai kóddal rendelkező őssejt, ami mondjuk a máj daganatot idézi elő, és hogyha én ismerem a máj daganatot előidéző génnek a helyét, illetve nevén tudom azt nevezni, akkor abban az őssejtben az kicserélhető az a hibás gén a jóra, és azt transzplantálva, vagy abból szervet építve, már is kikerültük azt a fajta genetikai eredetű betegséget, amiben szenved az illető. Mert az mindegy, hogy máj daganatos sejtünk van az izom sejtjeinkben, ott az a májszöveti funkcióban fog az manifesztálódni. Tehát ilyen szempontból a génsebészet egyedüli médiuma az az ősejt lesz.
És akkor itt vannak fokozati különbségek a lehetőségekben, hogy mit lehet megtenni, elérni az embrionális, a szöveti őssejtek, így a köldögzsinórvérből kinyert, vagy a saját zsírszöveteimből kinyert őssejtek, tehát az alkalmazhatóság az...
Képességüket illetően azt úgy mondják, hogy ugyanazok. Tehát szöveti őssejteknek nevezzük a köldögzsinórvérből őssejt kinyert, a csontvelőből kinyert őssejteket, és akár a zsírszövetből, de 9 hónapos koruknál fogva a köldögzsinórvérből kinyert őssejtek sokkal inkább képesek erre a differenciálódásra, erre a specializálódásra. Koruknál fogva, mint az, hogyha ezt egy felnőtt őssejtől várnánk. Tehát képességükből adódóan ugyanazok, de mégis feladatukat jobban végzik.
De szervreprodukcióra is alkalmas lenne szöveti, de ott már igen, nagyon kicsi az esély annak,
nagyon
hogy...
fontos. Én most voltam Athénban egy konferencián, ahol egy Newcastle-i professzor azt mutatta meg nekünk, hogy a NASA-tól kapott null gravitációs gépbe raktak köldögzsinórvérből kinyerhető sejteket, megtanítva őket, hogy májszöveti funkcióra specializálódjanak, és azzal, hogy nem értette, nem látta a sejt, hogy hol van a fönt meg a lent, három dimenzióban kezdett növekedni a májszövet. És tehát így alakul a májszerv. Így tudnak előállítani mesterséges körülmények között mája.
És ez szöveti őssejt volt?
Köldögzsinórvérősejt. Köldögzsinórvérősejt. És csinálnak hasnyálmirigyet, és hát csinálnak idegsejtet. És tudja, az előbb itt, mikor nem voltunk adásban, akkor beszéltünk a gyógyszeriparnak az esetleges reakciójára. Itt a gyógyszeripar nagyon érdekelt ebben. Mert akkor, hogyha én mesterséges körülmények között egy emberi májat tudok majd kialakítani, akkor ő neki az lesz az új készítményeinek a kipróbálásának a területe, és kihagyható akkor az állatkísérletek, hanem közvetlenül emberi szöveten tudja majd kipróbálni.
Májat tenyészt?
Májat csinálunk őssejtből, és abból ő kipróbálja az új készítményeit.
És akkor ez a gyógyszeriparnak azért jó, mert majd békén fogják őket hagyni az állatvédők.
Illetve nem lesz olyan költséges nekik a gyógyszereknek a kipróbálása.
Mert az állat az sokba kerül, a tenyésztett máj meg
olcsó. Hát meg nagyon sok vizsgálaton kell, hogy keresztül menjenek ahhoz, hogy bizonyíthassák azt.
A gyógyszeripari állatok egyébként is biztos, hogy kapcsolatban, gyakran üzleti kapcsolatban is vannak őssejkutatást végző szervezetekkel, hát, nem?
Igen, de most itt a közvetlenek.
Itt nincs érdekütközés, az miért lenne? Nem hiszem, hogy ez fölmerül.
És a jövő az nem az lesz, hogy majd a jövőben minek kell mondjuk, ha nagy a kereslet a sertésmájra, de sokkal kisebb a kereslet a sertéscombra, akkor miért tenyészünk disznót? Hát tenyésztünk sertésmájat, és csak a májat. Hát most miért ne? Hogyha hát erre ugyanúgy van lehetőség. Lehetséges, hogy az élelmiszeriparnak is ez a jövője, és aztán bele sem merjek gondolni, hogy mit okoznak majd ezek a... Vagy okoznak bármit is? Az a kérdés.
Hát, mégis az üzletben inkább a házi tyúkot szeretik venni, és abból szeretik készíteni a vasárnapi ebédet.
Én úgy tudom, hogy az emberek az olcsó tyúkot szeretik
venni. De mondjuk venni, ez egy tyúkfarmon, tehát az nem a legkirályabb élet a tyúkoknak sem, azt hiszem ott a...
Na hát akkor ezért, ezért ez lehet a jövő, hogy külön tyúklábat, külön tenyésztünk tyúkmájat, külön tenyésztünk szárnyat, combot, alsó combot és felső combot külön.
Az lehet, hogy azt egybe, hát ezt ki kell számolni, hogy éri meg.
Értelemszerűen. Az emberek nagyon-nagyon félnek a daganatos megbetegedésektől. Tehát az emberek többsége az ettől szorong a legjobban. Az a kérdés, hogy a ráknak a gyógyítása a jövőben ezzel a technológiával hatékonyabb lesz, vagy sem?
Az egy másfajta eljárás. Szóval úgy kell elképzelni, hogy ugye a daganatos megbetegedés az úgy alakul ki, hogy az, ami sejtünk, az kap egy rossz információt, és elkezd osztódni. És úgy, mint
honnan kapja azt a rossz információt?
Nem tudják, hogy honnan jön.
De az a tény, hogy a dohányzás rákot okoz, akkor az azt mutatja, hogy úgy tűnik, hogy a kátrány, vagy a nikotin, vagy valami az rossz információt.
Nem, ha jól tudom, a dohányzás miatt sokkal nagyobb a sejt reprodukció, és ezért statisztika nagyobb valószínűséggel keletkezik be hibás sejt, nem?
Aha. Mindenféleképpen a sejteknek ad egy hibás...
Tehát egy programhiba.
Igen. És akkor elkezd a daganatos szövet kialakulni, ugye ebből adódik aztán a probléma. És ezt a fajta rossz indulatú daganatos búrjánzást, ezt kemoterápiával és vagy terápiával tudják visszaszorítani,
hát,
illetve...
operációval kivágják.
Igen, hát ez a másik.
Na most mi van akkor, hogyha már mondjuk még nincsen adott esetben áttevődve mindenhova, de
általában
már...
Az áttételeknél is a kemoterápiát szokták használni.
Hát aztán
ugye annak van egy...
hol hatékonyabban, hol kevésbé, általában kevésbé.
Igen.
Tehát, hogyha már előre haladott állapotban van.
És az egyik oka, miért kevésbé, az, hogy nem tudnak annyi kemoterápiás kezelést adni, nem tudnak olyan dózist adni, amiben az illető éppen ne halna bele.
Viszont hát, világos, hogy ugyanúgy a kemóval is, meg gondolom a sugárral
is. Az egészséges sejteket is pusztítják.
Az embert ugyanúgy pusztítják, mint a rákot.
Na most, hogyha őssejt áll rendelkezésre, akkor hatékonyabbak lehetünk a kemoterápiában, mert van egy eszközünk, amivel megsegíthető a szervezetünk regenerációja egy kemoterápiát követően.
Nagyon nem értem. Mi a mechanizmus?
Tehát a kemoterápia legyengíti a szervezetet, megöli a betegsejteket, és majdnem megöli az embert, mint egészséges
sejt. De az embert fel tudjuk építeni.
És majd újra megerősítjük.
Igen. Tehát itt az őssejtel
az utókezelésben van nagy szerepe, ha jól értem.
Illetve hát a kezelésünknek a hatékonyságát növelheti az őssejt transzplantáció.
Aha, értem, van itt néhány SMS. Ha nincs 342 000 forintom, lehet meghal a leendő fiam 15 évesen. De mi van, ha kifizetem, és 10 év múlva TV támogatott lesz a sejtbank? Visszaadják a pénzt és a kamatot?
Egyrésztről nagyon fontos leszögezni azt, hogy annak, akinek nincs köldökzsinórvérő sejtje, azok nem vesztik el az ősejtekből nyerhető értéket a betegségek gyógyítását illetően. Jelenleg Magyarországon két kardiológiai intézmény is foglalkozik azzal, hogy a szívinfarktuson átesetteknek az ő saját maga csontvelejéből kinyert ősejtjeit transzplantálja a károsodott szívizomba. Annak érdekében, hogy azokat regenerálja ebből a traumából, amit az infarktus okozott. Tehát a köldökzsinórvérősejt az csak nekünk egy pluszt ad ennek az őssejt terápiának a maximális kihasználásához. Tehát ilyen szempontból senki ne érezze azt, hogy valami nagyot mulaszt el azzal, hogyha nem őrzi meg a köldökzsinórvérősejteket, vagy nélkülözhetetlent mulaszt el azzal, hogyha nem őrzi meg a köldökzsinórvérősejteket. Azzal, hogy ugye azzal együtt, hogy beszéltünk arról, hogy hát a köldökzsinórvérősejtek azok a legjobb minőségűek az összes más egyéb a felnőtt szervezetből kinyerhetővel kapcsolatban.
Uh-huh.
Az meg, hogy visszatérített lesz-e az ősejt, hát mondom, én nem nagyon látom annak a jövőbeni lehetőségét sem, hogy aki saját maga céljára akar megőrizni, az TB támogatott lesz. Mert hogy az államnak a donorbanki működést kell támogatnia. Viszont az egy elvárható dolog, hogy akkor, hogyha ne adj Isten egy betegség során az őssejt transplantáció lehetősége merülne föl, akkor azt az eljárást az természetesen TB keretei között kell, hogy biztosítsák.
Én nekem most esett le az, amiről szó volt a rákbetegeknek az utókezelése kapcsán. Tehát akkor arról van szó, hogy bátran lehet sugarazni, meg bátran lehet kemózni a sokkal, de sokkal bátrabban a rákbeteg szervet, hogy a rákot azt szétzúzzák, és majd nem hal bele a szervezet, mert az összes többi egészséges szervet ki lehet cserélni. Tehát akkor
helyére lehet állítani.
De hogy állítja? Tehát gondolom, tenyészteni kell egy szervet, és ezt kicserélni arra.
Minél több bősejtünk van, annál jobbak lehetünk annak az adott szövetnek a regenerálása.
De az hogyan?
Most konkrétan a csontvelő transzplantációról beszélünk.
Tehát elején is ugye elhangzott pont cukorbetegség kapcsán, hogy tehát nem szükséges új szervet növeszteni feltétlenül, hanem az ősejtek bejuttatásával beindul a szervezet, magának a szervnek a regenerálódása.
Igen.
Ez tehát azt jelenti, hogy be kell juttatni az ősejtet, és a szervezetben regenerálja?
Igen, és most a legújabb álláspont az az, hogy nem perifériásan, amellett, hogy az ősejtekről azt is bizonyították, hogy ők tudják a szervezetbe, hogy hova kell beépülniük, hanem inkább lokálisan, tehát az adott károsodott szövet részbe kell beültetni az ősejteket.
Egy szerintem sokakat érdeklő, bár talán nem annyira komoly kérdést hadd tegyek föl, hogy vajon a fogakra vonatkozóan vannak-e biztató eredmények?
Vannak, igen, és ugye mondják is, hogy a foggyökér területén nagyon szép számban vannak ősejtek. Ez tulajdonképpen, hogyha úgy általában nézzük az ősejtekkel kapcsolatos lehetőségeket, akkor ez úgy...
Alacsony prioritású. Igen. Szerintem sok embernek nyugodtabb éjszakákat adna, nem?
Hogyha azt mondanák...
Tehát, hogy fog, akkor egy könnyű spricceléssel újra lehet növeszteni az elhalt területet.
Igen.
Kérdezi az SMS író, hogy retina sérülést lehet-e orvosolni? Ilyen módon?
Kutatási területen van ez, tehát ennek gyakorlati alkalmazása még nem elérhető. Én láttam, hogy egy sérült retina ott volt a petri csészében, mellé tettek ősejteket, és egy néhány nap múlva az ősejtek ráépültek a retinára, és újraépítették.
Mellé kell tenni, és átveszi a funkcióját annak.
Megérti.
És ennyire egyszerű a technológia is? Tehát az ősejt mindent tud, tehát tök automatikus, tehát alig van dolgunk vele, erről van szó.
Tehát valami indukálni kell, nem? Tehát, hogy többször elhangzott ilyen, hogy meg kell neki mutatni, hogy most milyen típusú szövetet építsen.
Hát akkor, amikor szervet építünk, akkor persze. De most abba a környezetbe kerül.
Ja, ott a környezetből leveszi a...
Igen.
Zseniális. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Merhala Zoltánnak, a Sejtbank Kft. Program vezetőjének, hogy beavatott minket a részletekbe, és a további kíváncsiskodásainknak a következő hetek valamelyikén fogunk majd teret adni.
Köszönöm a lehetőséget.
Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából.
Kiegészültünk néhány globalizációkritikus aktivistával. Itt van például Csillag Gábor, aki a Globfest szervezője. A Globfest a hétvégén lesz, úgyhogy nagy erőkkel invitálunk majd mindenkit arra, hogy vegyen ezen részt, és Gábor el is fogja mondani, hogy mivel kecsegtetik azokat a globalizációkritikára hajlamos fiatalokat, akik, vagy idősebbeket, akik részt kívánnak venni a Gödör Klubban, ha jól tudom.
Így van.
Valamint itt van Érsek Obádovics Nándor, akivel legutóbb talán két hete beszélhettetek, azóta megjárt a Rostokot, és részt vett a G8-al.
Ez a magyarul Rostok?
Hát igen, ez Rostok. G8 ellen megszervezett alternatív csúcs találkozóról van szó.
Igen, és annak érdekében, hogy ezek a világ nagy vezető hatalmai lehetőség szerint ne gyötörjék tovább a bolygót, hanem adják át a teret, vagy a terepet a zöldeknek, a civileknek, vagy miről is van itt szó?
Hallják meg az alternatívákat, tehát itt rengeteg alternatívát dolgoznak ki ezeken a csúcstalálkozókon, és azt tapasztaljuk nagyon régóta, hogy ezek az alternatívák gyakorlatilag süket fülekre találnak. Bár ez nem teljesen van így, mert az utóbbi időben már azokat a tematikákat, amiket az alternatív globalizáció párti mozgalmak felvetettek, egyre inkább kezdik átvenni a nagypolitikában, és megjelenik a mainstream médiában is. Mint például most, hogyha a G8 találkozónak a tematikáját nézzük, akkor ott volt a klímaváltozásról volt szó, a bevándorlási problémáról. Mondja, Tibor.
Na, de én mindig azt nézem ilyenkor, hogy most tényleg erről beszélnek, tehát összeül George Bush, Putin, meg Vladimir, ugye? Meg a többi haverjuk is, és tényleg arról beszélnek, hogy hogyan segítsenek az afrikaiakon, vagy ez egy ilyen PR?
Már csak ahogy a neveket így mondod végig, egyre inkább ugrik be nekünk, hogy ez nem lehet. Ez nem lehet igaz, hogy ők erről
de
beszélnek.
De ez miért? Szóval ez egy ilyen végtelen naivitást látok ebbe, hogy ők a gonosz démonok, és ott csak ők ott pöfékelnek a saját, nem tudom én, pénzkipályukon.
Visszakérdezek, tényleg végtelen naivitást lesz benne, vagy hangzatosat akarsz kérdezni?
Nem, én abszolút komolyan mondom azt, hogy én cáfoljatok meg, és tényleg ez nekem nagyon érdekel, én nemrégiben olvastam egy érdekes összefoglaló szemlét arról, hogy többen mondanak már olyasmit, hogy mint hogyha a globalizáció kritika az meggyengülne, és ezek az antiglobalizációs találkozások elveszítek azt az erejüket, amely kijelentésekre alapulna, és ehhez képest a G8-ak találkozója már tulajdonképpen tényleg úgy tűnik sokak számára, hogy az érdemi javaslatok, lehetőségek megfogalmazása, ez mint hogyha valóban az állami vezetők, tehát a G8-on ott lévő. Cáfoljatok meg, mondjatok nekem konkrétumokat.
Nem az a kérdés,
miért volt a G8? Itt van egy kettőség. Egy, a G8 tematikáján tényleg ott volt a klímaváltozás. Azt gondolom, hogy elég sok nyomás kellett ahhoz, hogy ez ott legyen. Az más kérdés, hogy igazából ez ügyben persze nem történt semmi. A magyar sajtóban megvolt az, hogy áttörés történt klímaválság ügyben. Aztán persze a harmadik mondatból kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy egyes vezetők azt mondták, hogy jó lenne valamit csinálni, és a negyedik mondatból kiderül, hogy a többi meg azt mondta, hogy de hát kötelezettséget természetesen semmire sem.
Jól tudom, aláírtak egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 50%-kal fogják csökkenteni a széndioxid kibocsátást.
Kötelezettségek nélkül, vagyis kvázi ez semmit nem jelent, iszonyú sok mindent aláírtak már G8 ügyben, ugye Afrikában már aláírtak nagyon sok mindent, most ezt azzal egészítették ki, hogy ezt majd az ENSZ fogja felügyelni, ettől biztos a világipari hatalmi teljesen összeszarták magukat, hogy az ENSZ fogja felügyelni. Nagyon nagy története van annak, hogy a G8 vállalásokat, ami hangsúlyozom, most még vállalás sem volt, nem tartják be. Úgyhogy itt tényleg van egy nagyon ügyes média játék, ami egyfelől úgy szól, hogy a G8 ellencsúcs az így huliganizálva van, arról szól az egész sajtó, hogy ez törték be, az törték be, és pont amiről a Nándi beszélt, ezek az alternatívák ehhez nincsenek hozzárendelve, majd megjelenik a sajtóba, hogy mekkora áttörés történt Afrika ügyben, mekkora áttörés.
De most megint végletesítettünk, attól vissza az kérdésemhez, hogy tehát akkor tényleg én kíváncsi vagyok, hogy mik ezek az alternatívák, mert eddig azt mondtad, és ez fontos pont, hogy egy hosszú ideje tartó nyomás volt, és ennek már eredményei látszanak. Ez egy nagyon fontos sejtés. Mik még az ilyen alternatív javaslatok?
Én mondok.
Mondjál nyugodtan, rengeteg ugye van, tehát itt órákig beszélhetnénk az alternatívákról.
Nekem minden újdonság.
Hát egy Afrika ügyében itt rengeteg olyan stratégia van, ahol konkrét összegeket bizony oda kell rendelni. Nagyon-nagyon szeretik azt a vetítést megint propagálni, hogy hát itt akkor a pénzekről van szó, hogy mi nem tudunk mit csinálni. Ugyanakkor remek kimutatások vannak, hogy mondjuk az, ami az általános járványok elleni vakcinákhoz szükséges, az, amennyit Európában egy évben fagylaltra költenek. Azt gondolom, hogy itt az egy nagyon komoly politikai szándék.
De most csak tényleg, most nem akarok nézőtlenek tűnni, tényleg nem bántólag mondom ezt, csak most megint így összefoglalva azt mondtad, hogy hát a mi javaslataink szerint problémák vannak, és ezekhez összegeket kell rendelni. Mik ezek a problémák? Milyen összegeket? Hogyan kell megoldani?
Na jó, én azt gondolom, hogy bár nem voltam ott, de hát azért ezekről hallottunk. Tehát, hogyha
mondjátok,
például, amikor elkezd valaki beszélni egy tüntetésen, hogy, mert föl lehet menni egy pódiumra, és akkor ott elkezdi mondani, hogy 5 éve él Németországban, 5 éve dolgozik, már családot is alapított, és még mindig nem kezelik őt teljes jogú állampolgárként. A bevándorlási probléma az egy ilyen dolog, ami itt él köztünk. Most magyar társadalomban ez nem annyira él, mert nincs annyi bevándorló. De Németországban ez nagyon, nagyon komoly kérdéseket vet föl.
De most
és erre.
Adósságelengedés, méltányos kereskedelem, a mostani kereskedelmi struktúrák átalakítása. Hát olyanra például, amikor a hasznot, vagy a haszonnak valami picike hányadát azok kapják, akik előállítanak és termelnek. A sweatshopok megszüntetése, a gyermek.
Tehát tiltani a gyerekmunkát. Egyértelműen, oké, na, jó.
Nem csökkenteni a munkavállalók jogait, ahogy ez jelenleg gyakorlat Nyugat-Európában és Magyarországon is, tehát, hogy növelni a munkaidőt, például ez történik, most növelik a munkaidőt, ezt nem szabad hagyni. Akkor növelik a próbaidőt például, hogy 2 évig dolgozhat valaki, egy fiatal munkavállaló egy cégnél, úgyhogy nincsen biztos helye ott, bármikor kitehetik.
Vagy és ezeket a szakszervezetek működését,
igen, ahogy a Suzuki-nál és ezeket a törvényeket például most hozzák. Ezek a folyamatok most történnek, most veszítik el a munkavállalók, az állampolgárok azokat a megszerzett jogaikat, amiket évtizedek alatt sikerült kiharcolniuk.
De mondok még példát, a nagy nemzetközi kereskedelmi szervezetnek valamilyen demokrácia kontrollja. Ugye halljuk ezeket a szavakat, rövidítéseket, hogy IMF, meg WTO, és hogy kik ezek, kik küldték oda. Iszonyú fontos döntéseket hoznak, olyan döntéseket hoznak, hogy emberek millióira, talán milliárdjaira kihatnak, semmilyen demokratikus kontroll nincsen.
Ez azt jelenti, hogy nem az emberek bízzák meg őket, hanem a tőke termelik ki, tehát tulajdonképpen a piac termeli ki ezeket a figurákat, és ezek a figurák aztán később az emberek életét alapvetően meghatározó döntéseket hoznak, sokszor fontosabb döntéseket hoznak, mint az államok vezetői,
akik demokratikusan választottak. Hogy a világban ezek nem részvénytársasággal analóg módon működnek, ahol a befizető államok vezetői döntenek, hogy kiket delegálnak? Nem így működik?
Hát így működnek, csak fölött kigyakorolja a kontroll.
Hát az adott választók az adott országban, nem?
Nagyon különös. Tehát én egyszer beszéltem a magyar országnak a Világbank felelősével. Tehát aki Magyarországot képvisel a Világbankban, azért hívtam föl civilként, hogy azt mondjam neki, hogy ne szavazza meg Wolfowitzot, hogy Világbanki elnök legyen, hogy szavazzon ellene, még akkor, amikor először jelölték. Azt mondta, hogy jó, átgondolja, de először akkor most, hogy így fölhívtam, megnézi, hogy zajlik a szavazási procedúra. Ugyanis nem tudott róla, nem foglalkozott vele, hiszen annyira szokványos, hogy például a Világbank elnökét az Egyesült Amerikai Államok adja. És az, hogy itt van egy demokratikus struktúra, ezt még azok is elfelejtették, akik ott dolgoznak. Olyan szintű.
Tehát akkor egy rendkívül rossz ember arra a helyre, ha jól értem.
Nem, hanem ilyen az intézmény jelenleg.
Igen, az, hogy egyáltalán erről beszélünk, az, hogy van valami minimális láthatóság ez ügyben, ez is egyébként a tüntetések eredménye. Kicsit abszurd még, hogy 16 ezer rendőrnek kell vigyáznia ezeknek az uraknak a biztonságára, és már teljesen ilyen abszurd helyekre barikádozzák el magukat, de az néhány évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, hogy lehessen tudni, hogy ott miről beszélnek, már ez is van.
Azt se lehetett tudni, hogy hol tartják, persze. De tehát az a probléma, mondjuk az IMF-nél ott még részt vehetnek kisebb ország, persze minden ország nagyjából ott delegálhat embereket, de például itt a G8, hát itt csak a világvezető gazdasági hatalmai vesznek részt, és mindenkire, a világ összes országára vonatkozóan döntéseket hoznak. Tehát olyan helyen hoznak döntéseket, és olyan módon, amivel őket senki nem ruházta föl. Teljesen illegitim.
De miről döntek, ők nem csak a saját hatalmuk felett rendelkeznek? Tehát, hogy ők döntenek arról, hogy például a saját tőkéket hogyan mozgatják, nem?
Abszolút nem. Hát többek között megtárgyalják, hogy melyik országnak adjanak szuverenitást, melyik országot ki szállhatja meg, mit tolerálnak, mit nem tolerálnak. Lásd Koszovó, lásd Csecsenföld, lásd Irak, lásd Irán kérdés, ezekről is mind ez a társaság beszél. Egyébként én megfordítanám, bocsánat. Tehát én ezt szerintem egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ez a 8 állam visszadobja a labdát, hogy van-e alternatíva, hogy valaki Egy olyan társaság, aki körülbelül 1 000 milliárd dollárt költ fegyverkezésre, és akkor visszadobja a labdát, hogy na, bizonyítsátok be, hogy van megoldás arra, hogy egészséges ivóvíz jusson az emberekhez, bizonyítsátok be, hogy van lehetőség arra, hogy ingyenes gyógyszereket jutassunk el azoknak, akik meghalnak gyógyítható betegségekbe, több millió ember, 1 000 milliárd dollárt költenek fegyverkezésre, és visszadobják a labdát.
Ezt úgy mondom, mint kérdést, én nem tudom, visszadobják?
Hát természetesen visszadobják, és azt mondják, hogy nincsen alternatíva, hogy ez az egy út lehetséges.
Nincs pénz, és ez az egy út lehetséges. És ugye a pénzre is picit próbált a Tibi reflektálni, hogy ezek a pénzek, ezek nem olyan pénz.
Negy valamire vagyok kíváncsi egyébként, hogy ez a G8, ez miért a 8 legfejlettebb tőkés ország? Tehát ez önmagában egy vicc, tehát hogy ez úgy van megfogva, ugye voltak a hetek, ők voltak Oroszország nélkül a G8, és aztán ehhez csatlakozott Oroszország, mint egy nem túlságosan fejlett tőkés ország, de amelyik geopolitikai státusza révén úgy gondolták, hogy ő része kell, hogy legyen ennek az elit bagázsnak. Az a rohadt érdekes, hogy ott van például ebben a G8-ban Ausztrália, hogyha jól tudom, meg ott van Kanada. Ez ilyen 15 milliós országok, tehát ilyen alig nagyobbak, mint Magyarország, ilyen másfél magyarországnyi országok.
Mondjuk 30.
Hát mondjuk, de Ausztrália az nem. A Kanada az lehet, de szerintem az se különösebben. Tehát, hogy így az is ilyen 15 és 20 között van valahol, hogyha én jól tudom. Tehát, hogy ezek ilyen lepkefingnyi országok, de komolyan. És Kína meg nincs ott a G8-ban. Most hát, gondoljál bebe.
Jobb lesz, ha ott lesz.
Most nem az a kérdés, hogy azt mondják a G8-ról, hogy ők a legfejlettebb tőkés országok. Azért kérdem én, mit keres ott Ausztrália és mit keres ott Kanada? Megmondom egyébként, hogy mit keres.
De egyáltalán ezek, országok mit keresnek ott? Tehát akkor már cégek is összeülhetnének.
Ez egy másik kérdés egyébként. Ezek koronagyarmatok. Nagy-Britannia koronagyarmatai, és semmi más funkciójuk nincsen egyébként a G8-ban, Kanadának és Ausztráliának, mint hogy az angol száz túlsúlyt azt biztosítsák. Tehát, hogy Angliának, tehát Anglia, akkor az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália így együtt már négyen, már az 50%-a a G8-nak gyakorlatilag, angol száz államok, és ezek mindig együtt mozognak, ezek mindig együtt szavaznak, ezek mindig együtt lobbiznak, tehát gyakorlatilag ezek az Amerikai Egyesült Államok segédcsapatai. Ezt tudni kell. Például egyetlen egy ország volt, amelyik nem írta alá a kiotói egyezményt. 1997-ben, ez Ausztrália volt, ja. Az USA-n kívül, világos. Tehát egyetlen egy ország égette magát az USA oldalán, hozzáteszem Bill Clinton oldalán egyébként, ezt is fontos egyébként hozzáfűzni, tehát nem George W. Bush nem írta akkor alá a kiotói egyezményt, és ez...
És nem az amerikai emberek nem írták volna alá.
Igen. De egyébként ez a cinikus, hogy játszunk egy ilyen csiki-csukit, hogy azt mondjuk, hogy hát de övéké a hatalom, övéké a pénz, ezért van legitimációjuk. Másfelől meg, amikor azt mondják, hogy jó, gyerekek, akkor csináljatok valamit. Hát akkor, hogyha tietek, akkor oldjátok meg. Akkor azt mondják, hogy de hát mi az egész világra nézve, most mit, hogy, mi csak egy szelet vagyunk, nem tudjuk a klímaválságot egyedül megoldani, és a többi, ezt most vagy. Arról nem is beszélve, hogy konkrétan ugye klímaügybe ezeknek az országoknak a kibocsátása az tényleg olyan, Indiával és Kínával kiegészülve, hogy meg tudnák oldani.
Ja, Ausztrália nem. Egyébként nem G8 tag egyébként, ezt így, ez, de Kanada, igen.
Jó, Nándor, te, vagy Nándi, te kim voltál ezek szerint Rostockban?
Hát amiről a média így folyamatosan az erőszakot mutatta, meg így a dobálozó embereket, ezt meg kell, hogy mondjam, egyetlen eldobott kővel sem találkoztam. Lehet, hogy igazából akkor, amikor mi kint voltunk, akkor már nem is annyira volt ez jellemző. Állítólag egyszer történt valami atrocitás a városban, de erről nem tudok. De hogy,
de ezt nem tagadod, hogy, tehát, hogy volt előtte.
Persze, természetesen. Azt hiszem, hogy
az igaz.
Igen, tehát mi vasárnap este érkeztünk, és azelőtt történtek nagyobb összecsapások. Állítólag a rendőrség provokálta a dolgot, ezt nem tudom, hogy mennyire igaz, nem voltam ott, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Viszont az biztos, hogy 99 óta folyamatosan felmerültek azok az alternatívák, amit ez az alternatív globalizáció párti mozgalom felvetett, és a mainstream média teljesen süket volt. Nem hallotta meg, nem nyomta le a híradóban ezeket a közpolitikai javaslatokat, amik születtek. Viszont amikor az első atrocitások megtörténtek, az első kődobálások, akkor rögtön mindenütt bekerült a médiába, hogy tessék, itt vannak a dühös huligánok.
És de most kérdés, hogy mi lehetetlenítette el a földet? Ezeknek az országoknak, ennek a 8 tőkés országnak a politikája, amit évtizedek óta folytatnak, az, hogy gyakorlatilag átengedik a terepet a multinacionális nagyvállalatoknak, és nem ellenőrzik azok tevékenységét, és szarnak bele az egészbe, továbbá meg lobbycsoportok által összefonódtak teljesen a multitőkével, mármint ezek az államok.
Tehát,
vagy
az
pedig azok a fiatalok, akik oda mentek és köveket dobáltak és kirakatokat
de miért, be miért dobálták? Miért dobálták? Azért, mert úgy látták, ők úgy gondolták, hogy semmilyen más lehetőség nincsen arra, hogy változtassanak a fennálló rendszeren gyakorlatilag.
Én most ördögügyvédje leszek egy picit. Valóban régen ez egy eszköz volt, és ahhoz, hogy elkezdjenek erről beszélni, ahhoz valószínűleg kellett az erőszak, nevezzük nevén a dolgot, kellett a botrány, a buli. Ma már én úgy gondolom, hogy ez tényleg elvonja a figyelmet. Ezen csámcsog az egész sajtó, hogy bedobtak egy kirakatot, vagy bedobtak 30 kirakatot, miközben itt tényleg ilyen húsba vágó, létfontosságú dolgok vannak, amiről ezáltal így igenis tudnak hallgatni, mondom, és majd az egész dramaturgiai tetőpontja az, hogy mekkora nagy áttörés és haladás.
Jó, én ebben a Gáborral egyébként egyetértek. Tehát az biztos, hogy a Black Bloc nagyon-nagyon sokat árt egyébként a globalizáció kritikus szervezeteknek világszerte, és az is egészen biztos, hogy ebben a folyamatban a józan cselekvés, meg párbeszéd kell,
így,
hogy meghozza
hát el is az ítéli, el is ítéli ez az egész Alter Glob mozgalom a Black Blockot, és én tanulja voltam, tehát ezeken a tüntetéseken mindig beszélgetnek arról, hogy milyen beavatkozás, tehát hogy meddig menjen el a tüntetés, mit csináljunk, és ott születnek meg a döntések. És akkor beszélgettek arról a lezárt Heiligendámi biztonsági zóna keleti kapujánál voltunk, egy ülősztrájkot folytattak 16-tól 25 éves zömében 5000 ember körülbelül, tehát fiatalok, és akkor voltak ilyen nagy megbeszélések, beálltak egy óriási körbe a tüntetők, akik részt vettek a megbeszélésen, középen ültek az emberek, és akkor ott valaki felvetette, hogy neki kéne menni a kerítésnek, mert ebből így nem lesz semmi. És így mindenki egyöntetően így rögtön fölemelkedtek a kezek, hogy ezzel nem ért senki egyet. És akkor végül is így tehát ezt akarom mondani ezzel, hogy a békés utat keresők, azok körülbelül 99,9%-os többségben van. Viszont azt el kell ismerni, hogy évről évre növekszik a radikális, tehát az erőszakos tüntetőknek a száma.
Hány fős a Black Bloc?
Black Blocnak a száma, hát most lehet mondjuk, nem tudom, akik ott voltak, azok egy nemzetközi csapat volt, gondolom olyan 200 fő lehetett.
De ez a durva, hogy ilyen a mechanizmusa, és tényleg nagyon nehéz ez ellen védekezni.
100 ezer ember, tehát 100 ezer tüntető, és közte 200 vandál, erről van szó. Tehát ilyenek az arányok.
Így van.
Ilyenek az arányok, várjál, ez hány a hányhoz? Hogyha most így gyorsan utána számolunk. Egy az ezerhez?
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy ezrelék? Két ezrelék?
Ilyenkor én megmondom, hogy mi a megoldás. 0630303088 egy az SMS számunk. Legyetek szívesek, írjátok már meg, hogy mik az arányok.
És akkor azt kérdezi tőlem az M1, illetve nem, bocsánat, a Szempont, M1 Szempont című műsorában ők csináltak velünk a magyar kiutazókkal egy műsort, és akkor így konferálták föl a műsort, hogy Rostockot, a G8 találkozó helyszínét magyar antiglobalisták is segítettek feldúlni.
Aha.
Hát akkor kérem szépen, ki az, aki ezt megfogalmazta, ezt a mondatot? És kire gondol? Nevezzem meg konkrétan személyeket. Én segítettem feldúlni a G8 találkozó helyszínét.
Itt bevallhatod.
Vagy, így van, vagy Mező János, aki még életében egy hangját sem nyomott össze. Nem tudom ezt megérteni. Tehát oda megyünk.
Ha jól tudom, ennek a kijelentésnek, amit a Magyar Királyi Televízió tett, tehát a Magyar Állami Televízió,
van, közszolgálati.
Tehát konkrétan a te adóforintjaidból rágalmaztak meg téged.
Egy olyan bűncselekménnyel rágalmaztak meg feltehetően, hogyha ez bizonyítást nyer majd a bíróságon, ha elkerül abba a szakaszba az ügy, amit mi bizonyítottan nem követtünk el. Mutattak három résztvevőt a magyar csoportból ebben a riport műsorban, és ő nekik a jó hírnevét és a személyiségi jogait ez nagyon erősen sértette.
Itt jön egyébként az, amit tudom, hogy nagyon naív dolog, de hogy a sajtónak valahol mégiscsak lenne egy picike felelőssége ebbe a dologba. Tényleg van egy olyan dinamikája az egésznek, hogyha vannak 100 000 és 200 000 botrányt okoznak, akkor persze ez a hír, de az az igénytelenség, ami a magyar sajtóban ez ügyben van, az, hogy egyszerűen, mintha ez egy foci meccs lenne, vagy nem az, vagy ott vannak ilyen politikusok.
Így van, ilyen foci meccs hangulatnak gondolják
ezt a kérdés,
ők.
Hogy miért tüntetnek ezek az emberek? ez körülbelül azon a szinten van, hogy hát így utálják a rendőröket, meg nem szeretik az amerikaiakat, és ennyi.
Hát a TV2-nek a reggeli műsorában egyébként hozzá kell tennem, hogy most először tapasztaltam azt, hogy a közszolgálati televízió inkorrektebb volt egy ilyen témában, mint a kereskedelmi televízió, mert eddig a kereskedelmi televízió sokkal durvább torzításokat tett, de most a kereskedelmi televízió nagyjából korrekt volt, viszont ők is háromszor megkérdezték azt, hogy akkor érsek úr, meddig... Érsek úr, meddig fognak önök elmenni? Mit csinálnak akkor, ha köveket dobálnak? Akkor önök beállnak, vagy mi lesz? Tehát ez nem tudom megérteni, hogy miért kell egyáltalán föltenni ezt a kérdést, hogy köveket fogunk-e dobálni. Természetesen nem, belső motivációnk nem engedi meg.
Azt írja az SMS író, hogy így az eszme is sérül, amit ti képviseltek.
Igen, hát...
Tehát, hogy képviselitek az erőszakmentességet, meg a humánus megoldásokat, mondjuk a foglalkoztatásnak a terén, vagy az emberiségnek a jövőjét próbáljátok biztosítani, mondjuk konkrétan a légkörszén-dioxid tartalmának a csökkentését
felvetve. És akkor
röpködnek a kövek, és ezáltal értelemszerűen, amit felvettek.
Így van, hát hogyha azonosítják ezzel a mozgalommal ezt a csoportot, akkor sérül.
Igen, itt azért ácsi. Szóval egyetértek ezzel az SMS íróval. Tényleg nagyon jó lenne a mozgalomnak, hogyha nagyon látványosan elhatárolódna az erőszaktól, és egyáltalán ezt az erőszakot egy ilyen régi szükséges rosszként most már maga mögött hagyná. Snit. Ugyanakkor tényleg nem lehet a 200 embert így összetéveszteni a 100 ezrekkel, és nem lehet, amit a Robi is mondott, ezeket az embereknek a tiltakozó szavát összetéveszteni így a G8 vezető politikusoknak mondjuk a semmit tevésével. Szóval ehhez olyan szintű arányvesztés kell, amit így én így jó indulatúan nem nagyon tudom.
Igen, de a Kossuth tér
kapcsán is ez ment. Tehát a Kossuth tériek, azok ugyebár megostromolták a tévészékházat. Hát azok ők voltak, ugye? Tehát akik a Kossuth téren tüntettek, azok
mondom,
a
tévészékházat
ostromolták. Hát ezt tudjuk.
Egyébként tudom, miért érdekes ez? Mert akkor Magyarországon most már így elvesztettük a szüzességünket ez ügybe. Tudjuk, mert láttuk ősszel, hogy bizony-bizony van ilyen, hogy randalírozás, és bizony-bizony meg kell különböztetni a randalírozókat, a nem randalírozókat. Szóval most már nem mondhatja azt a magyar sajtó, hogy ja, bocs, még egy tömegtüntetés, még életünkben nem láttunk.
De ez a világ legnagyobb csúsztatása egyébként, amikor azt állítják, hogy te személy szerint felelős vagy a tőled jobbra álló vandáltól, aki követ dobál.
Mert ott voltál.
Vagy vandálért, mert te ott állsz mellette. Nem igaz. Nincs
nem
ilyen.
Is állok ott egyébként.
Nincs ilyen. De nincsen ilyen.
Amúgy meg miért kell nekem...
Te azért vagy felelős, amit te csinálsz. Tehát te nem vagy felelős azért, mert egy helyen vagy valakivel, aki csinál valamit. Tehát hogyha te állsz valahol, és melletted valaki lobogtat egy árpádsávos zászlót, az nem a te árpádsávos zászlót, és te nem egy árpádsávos rendezvényen veszel részt, te részt veszel egy a kormány ellen zajló rendezvényen, a Gyurcsány mondjon le, ebben te egyetértesz vele, és akkor vagytok hárman, az egyik követ dobál, a másik zászlót lobogtat, te meg ott állsz, és azt
jó,
mondod,
de van,
hogy
nem is dobálnak követ, szóval, hogy itt az van tényleg, amiről a Nándi beszélt, hogy ez egy iszonyú nagy ellencsúcs, ahol konferenciák, igen, fesztiválok, beszélgetések, tömkelege, tényleg több ezer ember van egy ilyen együtt gondolkodásban, uh-huh. És erről nem beszélünk, ott
hát nem
is dobálnak
semmit, nem az,
hogy hogy nem lehet összetéveszteni a melletted állóval.
Most már olyan szerencsés helyzetben van az Alter Glob mozgalom, hogy nincsen szüksége arra minden esetben, hogy valami ellen meghatározza magát, hanem önálló csúcsokat is tud tartani. 2004-ben volt az Európai Társadalmi Fórum Londonban, és minden idők legnagyobb londoni konferenciája volt. Ezen a konferencián vettek részt a legtöbben eddig Londonban, és nem hozott le belőle a mainstream média szinte semmi.
Ja, de ezért lesz érdekes a Globfest, mert ugye ide jönnek ezek a nagy arcok a G8-ról töprengeni, gondolkodni, nekünk annyira nem áll szándékunkba köveket dobálni, és mondani, én nem nagyon szeretném elhinni, hogy ez egy szükséges dolog. Ezek az emberek alternatív Nobel-díjas, tényleg ilyen nagyon kipróbált, nagyon komoly tudósok, vezető mérnökök, stb. Nagyon-nagyon-nagyon felületes és primitív hozzáállás kell ahhoz, hogy így ennek ne legyen hírértéke.
Már készülnek Photoshop segítségével a Noam Chomsky képek, amint éppen köveket dobálok.
Ja, biztos.
Hogy ez az alter glob, ez alternatív globalizáció.
Igen, ez is globalizáció. Először globalizáció ellenesnek nevezték ezt a mozgalmat, mert a G8 ellen szerveződött meg, és ott protestált. Aztán fölmerült, hogy ugye alternatívát kell nyújtani. És akkor kezdték el kritizálni az adott pontokat, hogy miben rossz ez a rendszer. Akkor elkezdték magukat globalizáció kritikusnak nevezni, és most, hogy már megszülettek a kész alternatívák egy új világ létrehozásához végül is, így most már alternatív.
De akkor mondhatjuk azt, hogy a globalizáció az elkerülhetetlen, vagy van
annak
egy jó...
A globalizáció az, amióta két ember együtt mozog egy földön, vagy 3-4, azóta létezik folyamatosan.
Így van, sőt, tovább megyek, a globalizációnak, uram, bocsán, lehetnek pozitív következményei, én nem vagyok hajlandó az internetet egy ilyen sátántól való dolognak tekinteni. Azt gondolom, hogy igenis van előnye, hogy mondjuk real time én egy indiai csávóval tudok csettelni, vagy stb.
Globalizáció.
De ezért nagyon buta és suta ez a kifejezés, hogy antiglobalizáció.
Globalizáció,
mit akartok?
Létrehozhatja a globális felelősségvállalást, létrehozhatja a szolidaritást, a világ különböző
tömegeinél emberek. Tehát, hogy mégsem ez a globalizáció létrehozhatná azt is, hogy én itt Magyarországon megismerkedem a perui kultúrával, Peruban a kínai kultúrával, Kínában az amerikai kultúrával, és Amerikában pedig a szláv népek kultúrájával. Ehhez képest mit jelent a globalizáció? Azt, hogy Peruban, Kínában, Magyarországon és a világon mindenütt az amerikai kultúrával ismerkedünk.
Egy csöpnyi savas eső, egy hangyányi benzingőz és egy marék plutónium. Összekeverjük, majd egyenletesen embertársaink szervezetébe juttatjuk. Rövid idő elteltével kialakul az immunitás. Ha behúzódunk a föld alá, hogy ne égesse szét testünket a nap, sikeresen túléljük az elkövetkező 1000 évet. Apokalipszis RT, a Pont FM 88.1-en.
Dr. Várda Ágnes írja, hogy a globalizáció zajlik, ez ellen nem tehetünk semmit. Amit tudatosan tenni kell, az az, hogy mentsük meg értékeinket, amit a globalizáció elmosna. És van itt egy érdekes felvetés még arról, hogy mennyire vagy felelős a mellette kővel dobáló vagy zászlót lengető figurákért. Azt írja az SMS író, hogy e szerint minden rendőr felelős a mellette rúgdosó rendőrért. Ugyanilyen alapon. Én szerintem egyébként ez egy nagyon-nagyon jogos meglátás, de való igaz egyébként, hogyha egy rendőr nem megkülönböztethető a mellette rúgdosó rendőrtől, mert nem tartja be az ország törvényeit, és nem rakja ki a megkülönböztető jelzést, akkor igen, akkor felelős.
Meg minimum fokozati különbség azért van, mert a rendőrnek a felközön fenntartása is, és hogyha mellette bűncselekményt követel valaki, akkor ő mint rendőr köteles közbeavatkozni.
Hát igen, ő dolgozik, tehát nem a szabad idején.
Van legalább fokozati különbség.
Adjunk hangot a hallgatónak, azt javaslom. Halló, halló!
Hello, sziasztok! Csak a globalizációval kapcsolatos észrevételem lenne. Nem hasonlít kísértetésen a római birodalomra ez a helyzet? Hogy mindenki oda akar tartozni, mindenki az a birodalom látott el a maga jóságával és mindenével, de egyszer csak szépen széthullott.
És mi jött, csak folytassuk a gondolatot, amit felvetettél. Mi jött a római birodalom bukása után? Egy nagyon sötét középkor, és a civilizációnak a szintje az egy ilyen jó, izmos 1000 évre zuhant vissza.
Amivel minden középkor kutató vitatkozik.
Így van, tehát mondjuk hát azért az voltak szívmányai természetesen, de azért csak elpusztított.
Jó, egyébként ugye a római birodalom azért picit az uniformizációról és az erőszakról szólt. Szóval ennyiben áll
a
hasonlat, hogy
a szabadság ellenével
itt végszózott a Robi az előbb, szóval a globalizáció tényleg meghatározott a gazdasági globalizáció által, ami egy óriási kulturális és kereskedelmi uniformitást hoz. Tényleg azt jelenti, hogy mindenki egye ugyanaz.
Ez konkrétan ugyanaz. Azt jelenti, hogy a világ minden helyen lassan úgy fog kinézni, mint egy tranzit állomás. Tehát úgy fog kinézni, mint egy repülőtér. Tehát elmész a világon bárhova, és kiszállsz a repülőgépből, bemész a repülőtérnek a várójába, és még nem tudod, hogy melyik országban vagy, és a világ bármelyik helyén lehetsz, és a a levegő páratartalmából sem tudod megállapítani, mert azt is szabályozzák. Mindenféle nációjú embereket látsz magad körül. A berendezés pontosan ugyanolyan, és ugyanazoknak a cégeknek az üzletei vannak ugyanúgy ugyanott. És így nem tudod, gyakorlatilag nem tudod megmondani, hogy hol vagy. Csak akkor, amikor kilépsz onnan. Most az egész világ az ezekre a repülőterekre kezd lassan hasonlítani.
És én azt látom, hogy... egy vezető közgazdász mondta múltkor elég szellemesen, hogy a globalizáció az olyan, mint az anyós, olyan igényeket hoz létre, amiket utána csak ő tud kielégíteni.
Nem tudom, hogy mire gondolsz, melyek ezek az igények, amiket az anyós hoz létre.
Amit ő tud belehozni ebbe a fantasztikus kapcsolatba, hogy csak ő tudja főzni, csak ő tudja ellátni, úgy, és ő rá mindenképpen szükség van. Ugye ez a sátáni tényleg ebbe a fogyasztói kultúrában, hogy elhiteti veled, hogy mindaz, amit te fogyasztasz, az szükséglet, az elemi szükséglet, ha neked nincsen ilyen cipő, akkor te senki vagy, stb. Stb.
Szóval pessimisták vagyunk, kedves hallgató.
De azért azt is hozzá kell emteni, hogy csak lettek a vívmányai a római birodalomnak.
Persze, mint ahogy a Brian életében. Vízhálózat. Igen, igen, az tényleg.
De azt lehet mondani, hogy a római birodalom az exportálta az akkor ismert világ számos helyére a görög civilizációt.
Igen, amit
elkutítottak. Hát többé-kevésbé. Mondjuk Nagy Sándor kezdte el ezt a folyamatot, de azt gondolom, hogy a római légiók azok nagyon nagy mértékben folytatták.
Én pillanatra sem mondtam, hogy nincsenek vívmányai. Igen, vannak vívmányai, és vannak nem vívmányai.
De ennek ára volt, és az volt az ára, hogy azokat a civilizációkat, amelyeket behódoltattak, azoknak a kultúráját eltörölték. Tehát, hogy ez persze, hát hozott egy csomó jót, de miért? Mert a római vagy antik értékrend jegyében írjuk azokat a történelemkönyveket, amik alapján megemlékezünk ennek a korszaknak a történelméről. De hogyha ezeket mondjuk a gallok írnák, akkor nem ugyanígy néz neki.
De hát a globalizáció, nem vitatkozik senki azon, hogy a globalizáció az rengeteg előnyt hozott ennek a világnak, de nem a neoliberális globalizáció, és nem a globális kapitalizmus, amit egyébként sürgősen meg kéne változtatni, reformálni.
Egyébként nekem még az jut eszembe ahhoz a vitához, amit nemrég folytattunk, hogy vajon van-e alternatíva, hogy tulajdonképpen mindazok a viták, amik akár a magyar közéletben is folynak, például arról, hogy a közszolgáltatásokat privatizáljuk-e, amik arról folynak, hogy mondjuk a munkajogokat, azokat legyen-e rugalmasabb, ahogy szeretik nevezni, ugye a munkajog.
Bármikor rúghassanak ki.
Igen, bármikor kirúghassanak, vagy sem. Amikor arról beszélünk, hogy legyenek-e szigorúbbak a környezetvédelmi szabályok, tehát vagy legyenek lazábbak, és akkor ezért legyünk versenyképesebbek. Amikor arról beszélünk, hogy akarunk-e egy olyan országot, vagy egy olyan régióban élni, amely azzal versenyez, hogy hány milliárd forintot tudunk adni bizonyos cégeknek, hogy ide települjenek. Ezek a kérdések, amelyekről vannak alternatívák, akár kevésbé radikális szinten, amiről akár a parlamentben is vitatkoznak, ez a globalizáció.
Egy nagyon démoniak ezek a kifejezések, és nem véletlenül pont a Globfesten egy óriási kiállítást csinálunk, pont ezekből a szavakból. Aha. Mert hogy ezek a uralkodó ideológiának az ilyen hívó szavai, versenyképesség,
lefordítják olyan szavakra, amik nem
igen,
olyan súlyák.
Igen, és megnézed, hogy ez mit jelent. Versenyképesség azt jelenti, hogy minél kevesebbé, minél rosszabb körülmények között dolgozik.
Hát a versenyképesség az azt jelenti, hogy szarjál az emberi jogokra, ne enged ki vécére az alkalmazottaidat, adjál nekik minél kevesebb pénzt, minél több munkáért, lehetőleg gyerekeket is foglalkoztassál, és őket se fizessed meg, lehetőleg azonnal rúgjad ki azt, aki helyett találsz olcsóbbat.
Mobil munkaerő.
Igen, és akkor ehhez találtunk egy nagyon jó eufémizmust, ez a versenyképesség.
Ja, Farkas Attila Mártonnak van erről egy nagyon jó könyve a politikai közbeszédről.
Steve írja. Egy dokumentumfilmben csodálták a római módszereket az amcsi tanárok, és példaként állítják a gyerekek elé. Szerintem ugyanaz lesz, mint akkor, csak hosszabb ideig, és még rosszabb következményekkel.
Nem biztos, hogy van egyébként időnk a római birodalom hanyatlásának megismétlésére, szóval, hogy itt ez a klímaváltás, én itt gongatnék egy kis vízharangot.
Nem is kicsit.
Hogy ez a különbség egyébként a klasszikus modernizmussal szembe, ez egy páratlan pillanat az emberiség történetében, amikor nem arról van szó, hogy egy birodalom lehet, hogy elbukik, és utána jön a sötét középkor, hanem hogy az emberiség és a bolygó lehet, hogy elbukik, és ez picit azért egy ilyen ébresztőt kell.
Hát szerintem a bolygó az azért nem bukik el, tehát azért az
emberi ember... lények jelenlegi funkcionálása a bolygón.
Na igen, de most...
Mennyit nyer rajta a bolygón?
Na, nagy kérdés egyébként, hogy kár-e az emberért.
Ilyen a parazit elmélet.
De, és te nem osztod?
Azt gondolom, hogy emberként nekem van felelősségem abban, hogy az emberek élessenek a bolygón, gyakran eszembe jut, hogy vajon nem csúnya paraziták.
Nagy kérdés egyébként, hogy
tovább kellene állnia, de...
Vizsgáljunk egy egyedet, mint példát, mert ez már szerintem egy lényeg, egy nagyon érdekes kérdés. Mondjuk élsz szociálisan, teljesen jól funkcionálsz, és mit én megélsz mondjuk 40 éves.
Ja, szerintem név szerint.
És 40 éves korodban, ha név szerint élsz, vagy Kovádovics Nándi, hogyha már így felvetetted ezt, 40 éves korában megőrül, és elkezdi gyilkolászni az embereket maga körül. Most akkor az a kérdés, hogy ő, mint antropológiai egység, tehát mint ember a rossz, vagy pedig ez az őrület a felelős, ami őt elfogta. Na most nem mondhatjuk azt,
hogy... Elszállt példát,
nem mondhatjuk akkor azt, várjál,
George W. Bush, aki viszont tényleg 40 éves lett, és hogy elkezdte gyilkolászni az embereket.
Jó, de nem, mert ő 40 éven keresztül készült arra, hogy 40 évesen ezt elkezdhesse. Tehát nem, itt arról van szó, hogy létrejön egy minőségi váltás. Tehát az ember az több tízezer éve él a Földön harmóniában a természettel. Használja a természetet, de nem zsákmányolja ki. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez az emberrel azonos lenne ez a téboly, ami mostanában zajlik. Én azt gondolom, hogy ez a felvilágosodáshoz, meg az első ipari forradalomhoz köthető, hogy az emberen elhatalmasodott ez a téboly, és megszűnt a szimbiózisunk. Mert régen ez igenis egy szimbiózis volt, tehát az ember és a természet az kölcsönösen függött egymástól, és az ember nem zsákmányolta ki, hanem fenntartotta a környezetét, átalakította a környezetét, de nem pusztította a környezetét. És szerintem valami olyasmi történt, hogy az ember eljutott egy őrületbe. Tehát így belesodródott egy őrületbe.
Tényleg a sodródás az jó szó, mert az a technológiai fejlődés, amiben most vagyunk, ez megteremti azt az alapot, ami elpusztított minket, és most nem a nukleáris fegyverekre gondolok, hanem a készletek végességére.
De akkor szellemileg vizsgáljuk ezt, mert az a fontos. Tehát szellemileg mi volt az a pont a szellemfejlődés történetében, ahol kisiklott ez a normális életvitel?
Én egyébként nem vagyok biztos benne, hogy igazad van. Ilyen ismeretterjesztő műsorokban...
Maja civilizáció?
Tehát, hogy mindenféle maja, meg egyiptomi, most nem vagyok ilyen nagy történész, de hogy csomó kultúra fölélte a saját életfeltételeit, és akkor odébb ment, vagy kihalt. Az a probléma, hogy most...
Nincs hova odébb menni.
Ez a probléma, hogy most az egész, a tét az nagyobb. All in.
Igen.
Na jó, várjunk csak, de
egyébként, Robi, nem hiszem, hogy meg lehet fogni a történelembe egy picike pontot, amikor megtörtént.
Nem a felvilágosodás ez, vajon?
Valahol ott az ipari forradalom környékén, stb.
Amikor a tudomány lett a vallás, mert előtte azért azt lehet mondani, hogy mindig az ember valamiféle ideának az alárendeltjeként, vagy valami idea szellemi entitás árnyékában
feltételezte
saját magát. A felvilágosodás az arról szól, hogy az ember megistenül, az ember magát helyezi Istennek a helyébe. És gyakorlatilag innentől kezdve már nem korlátozza semmi. Tehát addig voltak szellemi korlátai az embernek, feltételezett az ember bizonyos határokat. És a határokat, ezeket a határokat az ember maga döntötte le, konkrétan személy szerint alig, hanem Denis Diderot, aki kimondta, hogy nincs Isten. Mi vagyunk és a tudásunk. És addig terjedünk, ameddig a tudásunk terjed. És ez gyakorlatilag az enciklopédizmus. És gyakorlatilag
most már addig terjedünk, ameddig a fogyasztásunk terjed, és az én nem fognám rá szegény Diderotra az egészet.
De nem a tudomány juttatta ide az embert? Lehetséges, hogy már előtte is megvoltak a hajlamai. De nem fejlesztett olyan mértékű eszközöket a szelleméből, amelyekkel ezeket a hajlamokat gyakorlatilag keresztül tudná vinni. A saját akciógrádiuszát ki tudná terjeszteni a komplett planétát. Mostanra ez történt.
Ez történt, és innentől kezdve ez egy morális kérdés, és nem kizárólag egy tudományos kérdés, és akkor itt jönnek megint a G8-as bácsik, akik nem hiszem, hogy ezt ne tudnák. Nem hiszem, hogy ezt ne tudnák, és amennyiben tudják, abban a pillanatban tényleg nagyon-nagyon-nagyon fel kell tenni a kérdést, hogy akkor az ő morális felelősségük micsoda?
szerintem ők nem nekünk tartoznak felelősséggel. Szerintem ők tehát egy menedzser az a részvényeseknek tartozik felelősséggel. Az a baj, hogy egy demokráciában úgy kéne, hogy kinézzen a dolog, hogy mi vagyunk a részvényesek, ők a menedzsment.
Igen, de itt vannak fő részvényesek.
Na, erről van szó.
Meg vannak olyanok, akiknek nincs is részvényük, akik csak 5 éve élnek az országban.
Hogy cégek vezetik, tehát a cégek kerültek az államok helyére. Nem a demokratikus intézmények működnek, vagy legalábbis működnek, de ez már csak egy látszatszínház. Valójában a háttérben igenis konkrétan részvénytársaságok és azok részvényesei mozgatják a lobby csoportokon keresztül azokat a politikai vezetőket, akikről mi még mindig azt gondoljuk, hogy nekünk felelősek. Holott már réges-régen nem. Tehát erről van szó, hogy igenis vannak fő részvényesek, ha úgy tetszik, ezeknek a részvénytársaságoknak a konkrét tulajdonosai, és ők azok, akik a G8-on keresztül ezeket a politikusokat a saját lobbistáik által mozgatják, és a G8 valójában semmi más, mint ugyanezeknek a cégeknek a találkozója, csak itt ezeknek a cégeknek a cégek által megbízott állami vezetők találkoznak, és akkor ezáltal azt a benyomást nyerjük el, hogy itt demokratikus intézményrendszer által a csúcsra emelt figurák találkozója zajlik, és megbeszélése zajlik.
Holott sokkal egyszerűbb lenne, hogyha oda cégek összegyűlnének, és akkor...
De egyébként, ha ezek cégek, akkor buta cégek, szóval én azt gondolom, hogy egy cégnek is az áll érdekében, hogy 50 év múlva mondjuk működjön.
Nem, az embereknek áll az az érdekében, hogy 50 év múlva működjön. Na látod, ebben nagyon tévedsz, Gábor. A cégnek az az érdeke, hogy megnyerje a versenyt. A cégnek tök mindegy, hogy mikor lesz még a bolygónak, de van, de.
A cég az... Hát amikor vége a bolygónak, akkor bizony-bizony elveszti ezt a versenyt.
Nem. A bolygó kihalásának a pillanatában övi a legnagyobb működő tőke, akkor ő nyert. Ez egy társas játék. Nem az a cél, hogy örökké játszunk. Az a cél, hogy megnyerjük a játékot. Erről van szó. A cég nem akar örökké élni. Az ember akar élni. A cég nem akar élni, a cég nyerni akar. Az a lényeg, hogy ő legyen az, aki lekapcsolja a villanyt. Ő legyen az, aki utoljára, mielőtt kihal az emberiség, azt mondja, hogy viszont látásra én nyertem a versenyt. Én nyertem a cégek versenyét. Ezért van a globalizáció, ezért van a trösztösödés. Egy cég nem megőrizni akarja magát, a versenyben nyerni akar.
Nem.
Hogyha ennek az az ára, hogy lemond a saját entitásáról, lemond a saját autoritásáról. Ezek a cégek lemondanak léptennyomon a saját autoritásukról. Egy cégvezető képes saját magát egy cég igazgató tanácsi tagjává lefokozni pusztán azért, hogy a céget nagyobbá duzzaszthassa.
A cégnek nem érdeke az, hogy fenntartsa a versenyt. A cégnek az érdeke, hogy ne legyen verseny, hogy monopól helyzetbe kerüljön.
Ezeket a versenyeket kiküszöbölik, ez a trösztösödés folyamata, de globális verseny. De globális verseny azért van.
Egy-két cég között.
Ezért tűnik neked így, mert egyre kevesebb cég között folyik verseny, mert egyre nagyobb mértékű a trösztösödés.
Monopolisztikus verseny van, de hát oda belefér az, hogy megállapodnak egymással a cégek.
Igen, az belefér, tehát egyre kiélezettebb harc zajlik, egyre kevesebb fronton.
Olyan, mint Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc.
Igen,
Coca-Cola és Pepsi-Cola.
Hát pontosan ugyanolyan, hát ez a globalizáció zajlik a magyar politikában is. Hát 1990-ben még egy csomó párt volt, még volt átjárás a pártok között, még lehetett spekulált, eleinte a Fidesz még az SZDSZ-hez állt közel, aztán ki ma meg már senkitől nem állt távolabb, mint az SZDSZ-től. Tehát így, mert hát létrejönnek ezek a trösztök. Hát ez a Fidesz is egy tröszt, hát Orbán Viktor beszalámizta az egész jobboldal saját maga alá, és nem tett különösebben másképpen egyébként a baloldal sem. Csak hát ők azért, hát de azért ott volt például Kupa Mihály, hát az például az ő szalámi politikájuknak az eredménye.
Hát hosszú történet.
Srácok, szerintem itt Robi és Nándi egy kiváló ízelítőt adtak arról, hogy hogyan lehet vitatkozni a globalizációról, összekötni a nemzetközi és itthoni jelenségeket, és én azt javaslom, hogyha itt már a hétvégén van egy ingyenes fesztivál, ami erről a kérdésről szól, akkor adjuk át a szót Csilla Gábornak, és Gábor, kérlek, gátlástalanul add elő, hogy miért jó ez a fesztivál.
Jó, hát egy sehol...
Promózzál nekünk legyen.
Jó, promózok, sehol egy kő valóban nem szállt el itt fölöttünk.
De lehet, hogy úgy látszik, érdemes oda menni.
Hogy mégis lehet ezekről a kérdésekről beszélni. Két dolgot emelnék ki. Egy a nemzetközi plenárisunkat, ahol tényleg három nevet mondok. José Bové, aki egyébként ugyanebben a csapdában van, mint általában az Alter Glob arcok, hogy igazából hírhetté azért vált, mert egy McDo-t igencsak megrongált.
Tehát José Bové, ő a francia elnök választásnak volt az egyik jelöltje.
Így van, és
hány százalékot kapott?
Azt nem tudom, hogy hány százalékot kapott. Azt tudom, hogy amúgy meg a nemzetközi kiskereskedőknek és kistermelőknek az egyik vezére.
És szokott kaszálni GMO kukoricát.
Igen, GMO ügybe és kereskedelembe utazik. Tényleg talán a egyik leglegendásabb figurája ennek a mozgalomnak. Chico Whitaker Brazíliából, aki ennek a bizonyos társadalom fórum mozgalomnak a szülőatya, amúgy a jelenlegi brazil alter vezetésnek az egyik tanácsadója, ő is itt lesz, és Wolfgang Sachs Németországból, aki a vezető teoretikusa így a zöldeknek pont klímaügybe. És még egy dolgot, ha már itt van a promó lehetőség, valóban lehet ezekről beszélgetni, lehet erről tanácskozni, és egy ilyen tanácskozási lehetőség is lesz a Globfesten, csinálunk egy úgynevezett állampolgári tanácsot, ami pont azt próbálja pedzegetni, hogy nem kell, hogy mindenről a fejünk fölött döntsenek, hanem igenis, hogyha összedugják a fejüket az emberek, akkor bizony bír működni a részvételi demokrácia, hogyha kapnak szakértőket, kapnak információkat, akkor kompetens döntéseket tudnak ők maguk hozni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen óriási lakógyűlést, ami két napig zajlik. Egy ilyenre is teszünk egy kísérletet.
Tehát, hogyha a nyájas hallgatóink szeretnének ehhez hasonló, vagy ennél még sokkal kvalifikáltabb beszélgetésekben, vitákban részt venni, vagy előadásokat meghallgatni, vagy újabb és újabb szellemi irányzatokat, vagy embereket megismerni a hétvége folyamán a Globfest keretében, akkor ők az Erzsébet téren a Gödör Klubban találkozhatnak, akár veletek, akár egyéb más globalizáció kritikus figurákkal. Mikor lesz pontosan?
Péntek 5-kor indul, egy hazai beszélgetéssel tart szombat estig, és hát itt mondok egy URL-t, mert hogy van egy nagyon-nagyon összetett program, ez a /Globfest2, Globfest 2, ott megtaláljátok a programot.
És a szombati napon a Globfesten a G8-at túlélt magyar
randalírozók
is beszélni fognak.
Akkor többek között te is beszámolod.
Nem, én sajnos nem leszek ott, de szerintem küldök magam helyett egy filmet.
Uh-huh. Szóval erre számíthatok a hétvégén, vegyetek részt tömegesen a Globfest rendezvényen, amely péntektől vasárnapig tart, hogyha jól tudom. Tehát péntektől vasárnapig az Erzsébet téri Gödör Klubban. Sziasztok!
Cseh!
Az Apokalipszis részvénytársaság már a berekeztülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat. Szerződj! Szervezz! Szerez! Szennyez! Tarts a ízben! A Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót.